Kulturpresszó, ahová szellemi gőzfürdőzni jár a szó.
Kedves hallgatóink, a Kulturpresszóban bizonyára kérdik, hogy hogy kerül Verdinek a Nabuccója és az orgona a déli asztalra. A minap arról beszélgettünk, hogy az irodalom hegyének, az Everestjének a csúcsán Bár tudjuk, hogy a vers lakik, felnézünk rá, becsüljük, ünnepeljük, de mint a nemzetinek a színészei elmondták, nem olvassuk, nem hallgatjuk, nem élünk vele. És éppen ezért indították a vers visszaszoktató programot. És valahogy én azt hiszem, nagyon sokan így vannak az orgonával is. Mindnyájan tudjuk, hogy a zene óceánjának legmélyén bizonyára az orgona honol, és a jéghegynek a csúcsán is szintén az orgona van. Ő a király, becsüljük, felnézünk rá, de nagyon sokan nem hallgatják, nem hallgatjuk, és nem játsszuk, hiszen nem tudjuk. Nos, a sorsnak az iróniája, hogy az orgona muzsikálás lordját, a magyarországi Rákász Gergelyt éppenséggel a Kulturpresszóba küldte, aki nem kell megtartsa az orgona védőbeszédét, hiszen már évek óta olyan sikeres, hát orgona hallgató, visszaszoktató programot tartott itt Erdélyben is. Szóval, miről is szól ez a orgona hallgatás visszaszoktató program?
Hát először is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hallgattam, hova akar szerkesztő úr kiukadni, de értem már. Valóban van ilyen, még ha nem is ez a program neve, de attól, hogy beszélek a koncerteken, attól, hogy vetítünk a koncerteken, attól az egész klasszikus zene válik ember közelivé. Méghozzá annak az embernek a közelivé, aki ma él, nem aki az 1960-as években, akkor még elég volt, hogyha az ember kirakott egy A4-es papírt, hogy ezt és ezt fogja játszani, és akkor azt eljátszotta, és a közönség eljött. De ha ma annak az embernek, aki még az ajtóban is a telefonját nyomkodja, azt mondom, hogy most üljön, vesztek másfél órát, akkor ország be se jön. De ha vetítek mindeközben, ha van egy zenetörténeti idegenvezetés a koncerteken, akkor azért talán bejön. És aztán én tudom, hogy ott olyan dolgok hangzanak el, amitől azért ott is szokott ragadni, pláne, hogy a vetítés az tematikus, tehát nem egyszerűen csak egy csinadratta van, ami elvonja a figyelmét, hanem például most Vivaldit játszom, a Telet például a 4 évszakból, hát abban van korcsolyázás, ahol fenékre ülnek, van hóesés, van kandalló, ahol lángnyelvek pattog, vagy szikrák pattognak, lángnyelvek kúsznak az ég fel, és ezt Vivaldi mind megkomponálta. És hogyha ezt megmutatjuk a vászon ott, ahová Vivaldi komponálta, akkor jön a homlokra csapás, és akkor mondja a hallgató, hogy oké, értem. Tehát, hogy ez egy kicsit akkor közelebb áll hozzám ez a műfaj. Muszáj nekünk klasszikus zenészeknek felvenni a kesztyűt, mert olyan mély szeméttel van elárasztva a közé, ami úgymond művészetet jelent. De ez a mai jelenség egyébként már a 60-as évektől indul a történet, hogy valaki kikiáltotta magáról, hogy művész, és teljesen mindegy volt, hogy szépet csinál, vagy értéket csinál, vagy nem. Hogyha azt még 2-3-an azt mondták, hogy az tényleg az művészet, akkor azt kénytelenek voltunk azt mondani, hogy az művészet. Azért, mert eljött a politikailag korrekt én véleményem, te véleményed kora. Nem lehetett azt mondani, hogy kérem, én képzettebb vagyok valamiben, ezért lehet, hogy az én véleményem jobban számít abban a dologban, mert hogyha valaki ilyet mondott, akkor az még nem volt korrekt. És ez elvezetett oda, hogy ma már azt a szemetet, amitől az ember a falnak megy, azt a szemetet éppen úgy művészetnek kell hívni, mint mondjuk Bach egy preludiumát, vagy Vivaldi 4 évszakát. De hát ez messzire visz bennünket ez a gondolatmenet, mert ez a társadalmi felelősség, ami a kultúrát illeti. De hát azért van nekünk is bőven sarunk klasszikus zenészeknek, mert számos olyan előadás van, ami meg a borotva éléről leesik az érdektelenség irányába. Jó, nagyon jól el van játszva minden, csak valahogy éppen az embereket nem mozgatja meg. És ezzel kapcsolatban nekem mindig Vivaldi lebeg a szemem előtt, ha már ugye a Telet említettem az előbb, ugye május 1-én itt játszom a Kulturpalota kamaratermében, és Vivaldit is, és hát hogyha látjuk azt, hogy ő hogy állt az emberekhez, szerintem ez mindent elmagyaráz. Amikor közreadta a 4 évszakot, akkor ő adott ennek egy alcímet, és ez az alcím ez úgy szólt, hogy a felfedezés és a harmónia csatája. Hát marha jól hangzik, még igazság is van benne, mert hát mi a tavasz, hanem a fiatalkor felfedezése, mi a tél, hanem az időskor harmóniája, és a kettő között az évszakok, ugye, ahogy az emberi élet évszakai haladnak. Gyönyörű. De nem kellene feltétlenül ilyen alcímeket adni, Vivaldi azért ad ilyen alcímet, mert tudja, hogyha ilyen hangzatos dolgokat mond, mint hogy a felfedezés és a harmónia csatája, na akkor többen megveszik a kottát, többen játsszák a darabját, ő meg még gazdagabb lesz. Tehát, hogy ő saját jogán volt jó módú Vivaldi, tehát nem örökölt vagyont, hanem ő úgy megteremtette magának, és aztán jön majd 300 év múlva egy kölyök, aki azzal kábítja a lányokat, hogy ő majd klasszikus zenész szeretne lenni, pláne orgonista, és akkor a lányok egyöntetű válasza az a randikon, hogy ah, Vivaldi, ah, a négy évszak. Tehát, hogy így működik a jó PR, és ebben van nekünk klasszikus zenészeknek sarunk, hogy egyszerűen azt gondoljuk, hogy elég az, hogy valamit jól csinálunk. Pedig Vivaldi nem ezt mutatja, nem ezt a példát mondja. Vivaldi azt a példát mondja, hogy nem csak tojást kell tudni rakni, de kotkodálni is kell hozzá, és Vivaldi nagyon jól kotkodál.
Tudom, hogy sok erdélyi hallgató most azt mondja, ah, rákász. Ahogy mondták, hogy ah, Vivaldi.
Remélem jól kotkodálok.
De muszáj megkérdeznem, hogy ebből a csatából, a felfedezés és a harmónia csatájából, hogy maradjunk valamilyen élettapasztalattal is, ki nyer végül Vivaldinál?
Vivaldi azért gyönyörű, mert komponál nekünk egy gyönyörű felszínt, és a szonettek formájában meg is írja. Beírja a kottába, hogy hol mi történik, és minket ez eligazít. Az az érzésem, hogy megfogja a kezünket, és végig vezet a darabon, hogy pontosan arra gondoljunk, amire ő gondolt, amikor írta. Tehát, hogy mennyire összepasszol zene, szöveg, ezt adja nekünk a felszínen. Aztán, ha elkezdjük kapargatni a felszínt, azért mégiscsak egy papról van szó, aki imádságos könyvvel a kezébe komponált. Igaz, hogy ez hozzá vágta ahhoz a zenészhez, amelyik nem játszott rendesen, de tudjuk ezt be az olasz virtusnak. Szóval mégiscsak egy papról van szó, tehát egy mély emberről, és olyan mély filozófiai gondolatokat közöl időről időre Vivaldi a darabjaiban. Fogok egyébként ilyeneket kiemelni a koncerten. Tehát ezt el fogom mondani, hogy mire figyeljen a hallgató, hogy történik, mint történik, és azt gondolom, hogy mélységében is rendkívül izgalmas Vivaldival foglalkozik. Tehát az a szép benne, hogy épp a pillanatnyi kedélyállapotunknak, szellemi állapotunknak megfelelően tudjuk élvezni vagy a felszínt, vagy akár mélyebbre is merülhetünk. Tehát, hogyha nyertest keresünk, akkor Vivaldi esetében mi vagyunk azok, akik hallgatjuk.
Akik még nem voltak Rákász Gergely orgonaművész előadásán, azoknak mondom, hogy egyszer csak megáll az orgonamuzsikálás, feláll az orgonaművész, ilyet életünkben nem láttunk, és tudom, hogy nem hiszik a hallgatók, de elkezd beszélni a közönséghez.
Tehát ezért nyugtassuk meg a hallgatókat, nem darab közben történik, hanem a darabok közben, tehát hogy a szünetben. Igen, valóban van zenei idegenvezetés, sőt, általában ezzel is kezdődik a koncert, hogy megbeszéljük a hallgatókkal, hogy mit fognak hallani, de hát ez meg olyan egyszerű, mint olyan világos, mint a nap. Hát ha én bemegyek egy kiállításra, és ott én keresem a szépet, akkor találok én azért ott szépet. De ha ott van egy hozzáértő, aki azt a festőt, azt a korszakot, azt a technikát nyilván jobban ismeri, mint én, hát azért van ott. És mond három dolgot, hogy mire figyeljek, hogy mitől érdekes, sokkal inkább az enyém. Hogyha egy távolságból szemlélem ezt, akkor annyit teszek belőle magamével, amennyit aznap este épp tudok. De hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, kinyitom neked ezt az ajtót, ő egy ilyen ember volt, ilyen, hát ezek az emberek, az alkotók a lelküket tették bele a műalkotásaikba, és önmaguk egy lenyomatát hagyták itt akkor, amikor alkottak. Na most ezt megvizsgálhatjuk úgy is, hogy a saját laikus hozzáállásunk, a körüljárhatjuk, és a többi, és akkor az egy felfogási szint. Meg részt vehetünk egy idegenvezetésbe, és azt mondhatjuk, hogy na, akkor milyen ember volt, milyen közegben, miért úgy dolgozott. És az egésznek sokkal-sokkal mélyebb a befogadási lehetősége. Én meg azért szentül hiszem, hogy még mindig létezik az az ember. Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy ott ül a koncertjeimen, mert azért jön, aki föl akarja fedezni a világot. Akinek nem elég az, hogy teletömik a tányérját gyors kajával, meg a fejét szamárságokkal mondjuk a kereskedelmi médiában, hanem azért mégiscsak kíváncsi Hambas Bélára, Madách Imrére, Bachra, Vivaldira, mert ez egy elitklub, és ide jó tartozni. És hát egyébként úgy elitklub, hogy bárki bekerülhet, tehát senkit nem tartanak távol rendőrök attól, hogy mondjuk Hambas Bélát olvasson, vagy Vivaldit hallgasson.
Ugyanakkor főleg itt Erdélyben kialakult a komoly zene hallgatásának egy olyan szokása, hogy annyira magasztosnak, szentségesnek találja a közönség, hogy meg se, levegőt sem mer venni gyakran fél órán át. Nem, hogy fölálljon a maga a Lord, és elkezdjen beszélni, miért tartanak a komoly zenészek attól, hogy akkor nem tudom, kicsit felhígul, vagy a szentsége az megtörik ennek a műfajnak, ha belebeszélnek.
Hát ha magába a zenébe beszélünk bele, akkor az meg is törik, de hát ugye még egyszer nem a zenébe, hanem közben, előtte. Nézze, szerkesztő úr, ez borzasztó nehéz megszokások ellen harcolni. Én annyi ideget kaptam, amikor hazatértem Amerikából, és beszélni kezdtem a koncertjeimen. Aztán évekkel később vetíteni is kezdtünk a koncerteken, ahogy mondtam, ilyen tematikus vetítéseket. Akkor meg azért. Azt írta a szakma, hogy a rákász olyan rosszul orgonál, hogy beszélnie kell, hogy elviselhető legyen. Aztán később azt is megírták, hogy olyan rosszul orgonál, hogy vetítenie is kell, hogy elviselhető legyen. Azért mára megnyugodtam, egy kicsit drámaian romlik a színvonal, mert egyre többen beszélnek, és néhány már vetítenek is a koncerteken, úgyhogy megnyugtató ilyen szempontból. Szóval az újat mindig nagyon nehezen fogadja el, leginkább az, aki leélt egy életet valami másban. De aztán, sőt, hát még a közönség is volt, aki megírta, hogy művész úr nagyon szép volt, ahogy játszott, de hát miért beszélt? Hát én itt relaxálni szerettem volna, és hát én nem tudtam relaxálni. Hát megírtuk neki, hogy nagyon kedves, köszönjük a véleményét, ha annyira nem tetszett, akkor visszaküldjük a jegyárat, de akkor hát nem, akkor ne legyen kedves másnak a koncertjére menje, úgyse beszélnek meg. Hát ezek szerint nálam is sokkal jobban játszanak, mert én olyan rosszul, hogy nekem beszélnem kell. Szóval hogy elütöttük ezt egy tréfával, aranyos volt ez a kezdeti néhány év, és aztán megszokta a közönség, hogy nálam beszéd van, nálam vetítés van, nálam ez egy másfajta modell, és mára nagyon sokan azért jönnek, mert megkapják ezt a zenei idegenvezetést a zene mellé. Tehát nem elveszünk. Tudja, Egy klasszikus zenei koncert kétféleképpen sülhet el balul. Az egyik az, hogyha borotva éléről leesik az érdektelenség irányába, tehát hogy őrült jó dolgot csinál az előadó, csak senki nem kíváncsi rám, mert úgy van tálalva. Hát akkor hiába jött létre nagy érték, hogyha azt nem értékeli senki, akkor talán nem is olyan nagy érték, akár mekkora érték volna önmagában. A másik variáció pedig az, hogy abbéli igyekezetében a művész, hogy embereket vagy tömegeket mozgasson meg, szamárságokat csinál. Csinadrattát csinál, és levillantja az első sor szemét stroboszkóppal, vagy mit tudom én, hogy micsoda. Na most itt meg az üzenet vész el, az, amit Bach Vivaldi 300 év óta életben tart, az az üzenet, amit ők megkomponáltak. Most, hogyha ha az üzenetet nyírjuk ki, az a baj. Ha meg a közönséget, akkor meg az. Tehát valahogy ezt a borotva élen táncot, ezt kell járni, és szerintem ezt sikerült ezekkel a látványkoncertekkel az elmúlt években megtalálni, hogy hol van ennek a helyes aránya, ami ad, feltölt, igényes módon szórakoztat, de mégis megteszi azt a lépést, amire azt gondolom, hogy a művészetnek meg kell tétetnie a hallgatóval, hogy kimozdítja a komfortzónájából egy picit előre. Mert hogyha úgy megy ki a hallgató a koncertről, ahogy bejött, akkor nem történt semmi más, csak szórakozott. És hát milyen szép a magyar nyelv, szórakozni, szórni, szétszórni. Az én dolgom nem az, hogy Bach vagy Vivaldi segítségével szétszórjam a hallgatómat, hogy szétszórt legyen, hanem az, hogy összefogjam, az, hogy összeszedett legyen, hogy koncentrált legyen, hogy kicsit transzcendens legyen, hogy átalakuljon, hogy átlépjen, egy picit előbbre lépjen, és hogyha a komfortzónájából egy picit előbbre lépett, akkor egy picit jobb emberként jön ki a koncertről, és akkor volt értelme, hogy ott legyen. Tehát, hogyha mindez egyszerre meg tud valósulni, feltöltődött, szórakozott, egy kicsit jobb ember lett, akkor én nyertem. De egyébként nyert ő is, aki ott volt, meg az összes kollégája, akihez másnap kedvesebben szól, az utca, ahová nem dobja el a szemetet, és a többi, mert én el nem tudom képzelni, hogy az, aki Vivaldi koncertot hallgatott május 1-én a Kultúrpalotába, az onnan kimegy, és eldobja a papírszemetet az utcán. El nem tudom képzelni, hogy ilyen ember létezik a világon.
Választ is kaptam a következő kérdésre, hiszen az lett volna az, hogy olyan jól beszél Rákász Gergely, hogy miért is kell orgonálni melléje, de tehát megértettük, hogy tényleg a zene képes olyan esztétikai magaslatokra, az Everestre emelni, hogy már nem tudunk ott szemetelni. Nagyon szép kép. És hogy akkor ezt példázzuk is, hát hallgassuk meg Rákász Gergely előadásában az előkészített Vivaldi kis darabot, a Gloria in Excelsis Deo, és a műsor kezdetén a Verdi Nabuccóját is szintén Rákász Gergely előadásában hallgattuk. Élőben nem lehet kibírni, kell oda, hát ilyen lekötő, mint a repülőkön, hogy kössék be magukat a szép. És én látom, hogy a közönség az ablakon fog kiszállni, nem az ajtón. Hát felemelő. Ritkán adunk magunknak 3 percet, hogy valami megemeljen, fölemeljen, főleg nem az elének.
Hát ritkán. Nem is tudom, mit mondjak erre. Talán ez, hogy ez a mi felelősségünk művészeké is, hogy ritkán adunk, hogy nem vagyunk elég jók abban, hogy eladjuk magunkat, mert pont ez a művészet dolga, hogy adjunk magunknak 3 percet. Hát ez a dolgunk, hogy kézen fogjuk azt, aki széklábat farag, meg könyvel, meg matekot tanít, hogy figyelj, ez mind szép, mind jó, de ha nem kerülsz kapcsolatba a transzcendenssel, akivel mondjuk Michelangelo, vagy a verset említette szerkesztő úr az elején, vagy a vers kapcsolatba hoz, vagy hogy itt a május 1-i koncerten a Kultúrpalotában Bach vagy Vivaldi kapcsolatba hoz, hát akkor minden más csak táplálékszerzés. Ez egy nagyon szofisztikált módja egy állati létnek. Mi kell az állatnak? Kell egy vacok, ahová bekucorodhat, kell víz, kell étel, aztán szaporodik, kimúlik, kész. És hogyha emberként ennyit teszünk az életünkkel, hogy eszünk, alszunk, szaporodunk, kimúlunk, hát akkor miben különböztünk egy zsiráftól, vagy egy antiloptól? Tehát, hogy nem ott kezdődik az ember, amikor kérdéseket tesz fel a saját létezésével kapcsolatban, amikor olyan válaszokat ad rá, mint mondjuk Bach, aki fölteszi azt a kérdést, hogy lehet tökéletes fúgát szerkeszteni. És akkor ad rá egy választ, és ez a fúga művészete, aki olyan kérdéseket teszünk fel a létezéssel kapcsolatban, mint Vivaldi, hogy lehet megkomponálni az emberi életet könnyedén, szórakoztatóan, csillogóan, úgy, hogy tömegeket kápráztasson el, és mégis mélyen. És akkor erre a válasz egy Vivaldi koncertó. Hogy mi az emberi fájdalomnak a mélysége, és hogy mit visel el egy anya akkor, amikor elveszíti a gyermekét, és akkor erre Michelangelo adja a válaszként a Pietát. És hogyha ezekkel nem, ha ilyen kérdéseket és válaszokat nem teszünk bele az életünkbe, hát akkor mit ér? Hát, ha csak az a kérdés, hogy mit teszünk, ha csak az a kérdés, hogy mit veszünk fel. Szóval, hogy erre tanít a művészet, és én ezért propagálom ezt baráti körben is, meg így most a rádión keresztül is, hogy ezt tesz bennünket emberré. És a mai korból pont ez hiányzik, az ember. Van benne nagyon sok ilyen olyan, amelyiknek keze van, meg lába van, meg feje van, meg jön, megy az utcán, meg ránézésre úgy néz ki, mint egy ember. És én tudom, hogy ez nagyon elitistán hangzik, de hát az előbb mondtam el, hogy eszik, alszik, szaporodik, és kimúlik. Hát akkor miben több, mint a gazella? És ez a baj, hogy kevés benne az ember, és még az, aki ember, az is olyan kicsit félve mondja, hogy hát kérem szépen, hát én úgy ember volnék. Holott kiabálnunk és üvöltenünk kellene a fájdalomtól, hogy milyen kevesen vagyunk, és hogy ez ne így legyen. Mert az, aki ott sétál az utcán, és ma még csak gazella módra él, az meggyőzhető arról, szép lassan meggyőzhető arról, hogy azért van alternatíva. Nem csak a szemétevés, és itt most nem csak nyilván a fizikai értelemben, de szellemi értelemben is mondom, hogy nem csak az van.
Na most nagyon megfogott, mert eddig valamiért kihagytam az összes Rákász koncertet, mert úgy gondoltam, hogy az orgona túl messze
ez
van.
Ez a legalább a purgatóriumba vezető út.
De most jövök rá, hogy el is szégyeltem magam, hogy adok magamnak még egy esélyt.
Igen, meg akkor nekem is köszönöm szépen.
Van úgy a zenehallgató, hogy ad magának egy-két esélyt, és aztán ha nem jön be, nem érti, fészkelődik, nem tudja őt megemelni, akkor azt hiszi, hogy magával van baj, és akkor szüneten lelép. De akkor adok még egy esélyt.
Pontosan. Ezt egyébként, ez megint a mi hibánk előadó művészeké, hogy olyan sokszor esnek kollégák abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy a közönségben van a hiba. Hogy az, amit ők adnak, az úgy tökéletes, ahogy van, és hogyha valaki nem érti, akkor az idióta. Hát pedig pont fordítva van, hogyha nem tudom megértetni a közönséggel. Ma már nem szabad azt a közönséget keresni, ami mondjuk Liszt korában, vagy Chopin korában volt, hogy ugye ott nem szóródott szét az emberek figyelme ennyi felé. Ott beültek Liszt mellé, Chopin mellé egy szalomba, és ott 10-15-en azon szórakoztak, hogy ott valaki zongorázik nekik, és ez volt az élet. Hát ma nem ez az élet. Hát hogy várjam el attól az embertől, akinek száz felé kell figyelnie, attól az orvostól mondjuk, aki már nem egyszerűen orvos, mint ahogy mondjuk 200 éve volt, és akkor bevitték hozzá a lábfájást is, meg a vesedaganatot is, hanem olyan orvos, hogy egy szakterületének a specialistája. Na most hogy várjam el én tőle azt, hogy emellett ő egyébként még pontosan értse a fuga szerkesztést, vagy mondjuk, hogy miért három tétele van Vivaldi koncertójának. Hát ha ezt elvárom, akkor egy nagy szamár vagyok. De ha azt mondom, hogy kedves orvos, aki nyilván érdeklődsz, mert hát azért tudtál orvos lenni, tehát nyilván érdeklődsz a világ iránt, akkor én hadd adjak egy szeletet ebből, mert tudom, hogy ez téged fel fog tölteni. Na most ez akkor mindjárt más hozzáállás. Thank you.
Adáskörzetünk hallgatóinak mondom, hogy ne irigykedjenek a vásárhelyekre, bár itt lesz május 1-én a Kultúrpalotában a nagy koncert, de még nagyon sok erdélyi magyar városban lesz nagy koncert, és akkor most sorakoztassuk föl, mert látom, hogy 9 nagy állomása is lesz. Nem tudom, az orgonaművész úr tudja-e kívülről?
Én nem tudom, vagy... azt sem tudom, hogy hol leszek egy óra múlva, ezért a sajtósommal utazom, és mint egy véres kardot körbehordoz az országban. Úgyhogy én csak beülök az aptóba, mindenhol elmondom, hogy koncert lesz. De a segédszerkesztő úr, akkor szívesen elmondom.
Jó, az tény, hogy nem mumusként hordozza Rákász Gergelyt, mert íme, hogy nem, hogy megijedtünk volna a zongor, illetve az orgona estől, hanem...
A zongora estemtől lehet, hogy megijednének, de maradok az orgonánál.
Rendben, tehát a turnénak a helyszínei és részleteit mondom akkor el. Tehát április 24-én kezdődik ez a locsolás utáni szerda, talán, tehát a locsolás utáni szerdán Brassóban, a Magyar Evangélikus templomban kezdődik el, biztos annak is meg lesz a hangulata és a sajátos hangzása. Részleteket nem mondok, hiszen mindenki megtalálja a honlapokon is. Onnét aztán Sepsiszentgyörgyön folytatódik a Szentgyörgy napok keretében. Április 26-án, ez egy olyan pontosan péntek. Jó, közben Kitty hátulról inti, hogy ez jól megy nekem ez a fejben naptárkodás. Aztán Kézdivásárhely április 27-e, a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárában kaphatóak a jegyek, tehát eljut Segesvárra is, a Református templomba április 28-án jegyelővétel a Református Lelkészi Hivatalban, majd Csíkszeredan, a szakszervezetek művelődési házában lehet a jegyet venni, de a Márton Áron utcai Református templomban lesz a koncert április 29-én. Az megint hétfő, hogyha jól számolom. Gyergyószent Miklós sem marad ki az Örmény templomban április 30-án, jön akkor május 1-e Marosvásárhelyen, hát ennél szebb tavaszi ünnepet, hogy nehéz lesz akkor elképzelni, tehát a Kultúrpalota jegypénztárában a jegyek és a Kultúrpalota kamara termében lesz, tehát a koncert este 7 órától. Visszaugornak Székelyudvarhelyre, május 2-án, tehát ez egy csütörtöki nap a Stúdiómoziba, és végül Nagyszebenben május 17-én.
Így van, közben hazamegyek egy kicsit, a Győri Filharmonikusokkal lépek fel, meg otthon is lesznek koncertjeim, és akkor visszajövök Nagyszebenbe, de azóta még egyébként szervezés alatt egy kovásznai koncert, ennek a dátumát fejből nem tudom. Május 15-e. Hát ezért, hogy csodálatos csapatom van, akik mindent tudnak körülöttem.
Ott vitás lesz, mert nem fogják majd tudni eldönteni, hogy mitől gyógyultak meg az oda kezelésre járó betegek.
Igen, erről szó volt egyébként, hogy ott van egy rehabilitációs központ, úgyhogy szerintem majd jönnek szép számmal a betegek. De én nem tulajdonítok, majd megígérem, hogy minden érdem az orvosoké lehet, úgyhogy...
Jó, és akkor a repertoárról is beszélgessünk. Hallottuk, hogy Bach és Vivaldi.
Idén igen. Ugye ez a Lords of the Organ, ez egy ilyen márka. Azt szerettem volna, hogy ez egy ilyen, úgy hozzákössék a nevemhez, és tudják azt majd a hallgatók így egy-két év alatt, hogy a Rákász Gergely jön, akkor ezt a műsort hozza, de aztán ezen a Lords of the Organ műsoron belül a Belbecs mindig változik. Ugye tavaly Gershwint hoztam, Grieget hoztam, Debussyt hoztam, idén viszont Bach és Vivaldi van, aztán jövőre majd jön Gustav Holst, Berlioz, Bach minden évben van. Tehát mindig van egy műsor változás, de az arculat az ugyanaz, szeretném, hogy megszoknák a hallgatók, hogy ez egy könnyed, barátságos, ha meglátják a plakátot az utcán, akkor nem elriadnak tőle, nem azt mondják, hogy ne, ez talán még esetleg jó is lehet. Igaz, hogy klasszikus zenéről van szó. Szóval Bachot, Vivaldit hozok, általában a koncertjeimen ilyen több száz éveket ugrunk a műsorral, ezt mondjuk könnyű klasszikus zenével tenni, egyik lábunk az egyik egyikben, a másik már a másikban, de most ez egy ilyen gurmé vacsorát főztem a kedves erdélyieknek, mert hogy alig 10 évet nézünk át Bach és Vivaldi életéből, méghozzá azt, amikor ők megismerkednek egymással. Ugye az 1700-as évek elején a Weimáriak kapnak egy belevaló, fiatal, jóképű, lendületes karmestert, ez Bach, de nekik nem ő kellene, mert Vivaldi a népszerű egész Európában. Szóval a hölgyek Vivaldiról sutyorognak, az urak mind nagyon jól értesültek Vivaldival kapcsolatban, de persze senki nem hallotta még, csak amilyen a divat. És akkor Bach megérkezik, neki kéne a rockstárnak lenni, de nem ő az, hanem valaki más. És azért erre nagyon sokféleképpen tudnak az emberek reagálni, sajnos a legtöbb ember ilyenkor fúrással válaszol, hogy nyé, biztos nem is olyan jó. De Bach nem ilyen. Ez érdekes ezt látni, ezt a szép jellemvonást nála, hanem beszerez egy-két Vivaldikot. Tehát azt mondja, hogy kérem, hát, hogyha a nőknek Vivaldi kell, akkor majd tőlem megkapják. És átír néhány Vivaldi darabot orgonán, és menet közben jön rá, hogy hát ez baromi jó. Szóval hogy most már értem, hogy miért van a divat. Tulajdonképpen oda költözteti Weimarba Itáliát, és vele ugye Vivaldit a művészeten keresztül. Csak azzal nem számol, hogy mekkora változáson megy ő maga keresztül, miközben dolgozik Vivaldi darabjain. Alig 10 év, és Bach művészete kifordul a sarkaiból. Tulajdonképpen arról szól ez a történet, hogy milyen példaképet választunk magunknak. Hogyha egy idiótát tűzünk ki a horizontra, akkor szépen mi is fogunk masírozni az idiókáták a gyűjtő szakadékba. De hogyha egy géniuszt tűzünk ki a horizontra, hogy ő a példakép, akkor hát nyilván van a mondás, hogy célod meg a holdat, és akkor talán elköpsz a kerítésig. Na, itt valami ilyesmi történik, bár Bach azért a holdig is eljut. Oda tűzi Vivaldit a példakép horizontjára, és ő maga is kissé azzá válik. 4 mesterművet játszom. Először Bach nagy C-moll preludiumát, ami még Vivaldi ismerete nélkül. Tehát, hogy lássuk, hogy honnan indulunk, milyen volt a fiatal Bach, anélkül, hogy egyáltalán hallott volna Antonio Vivaldiról. Aztán játszom Vivalditól a Telet, a 4 évszakból meghallgatjuk, hogy mi volt ezzel párhuzam Itáliában az olasz mesternél. Utána egy Vivaldi koncertót, amit már Bach dolgozát orgonára, tehát ebből az időszakból. Látjuk azt, és fogok is beszélni erről a darab előtt, meg megmutatok részleteket a darabból, hogy dolgozik Bach ezen a darabon, mire kell figyelni, mitől izgalmas ez, hogy épülnek be Vivaldinak ezek a gáláns, nagyívű, gömbölyű olasz formái Bachnak a szigorú, veretes német keretei közé. Ez tehát az átalakulás a harmadik darab. És a negyedik mű a koncert végén, Bach olasz koncertje, ez pedig a megérkezés. Hát úgy szoktam játszani, hogy egy icipicit eljátszok az első darabból, a nagy C-moll preludiumból, a kontraszt kedvéért, és akkor utána játszom az olasz koncertet, hogy tessék szíves lenni meghallgatni a kettőt egymás után, hogy ég és föld, 10 éven belül ugyanaz az ember, ég és föld, hogy micsoda hatással tudunk lenni mi emberek egymásra. Valamelyik öreg görög mondta, hogy adj egy fix pontot, és kifordítom sarkaiból a világot. Hát itt valami ilyesmi történik. Vivaldin keresztül kifordul Bach a világa a sarkaiból. Elképesztő ezt így egy íven keresztül hallani. Nagyon szerette az odahazai. Én ugye kisalföldi gyerek vagyok, úgyhogy nekem van az odahaza, meg van az idehaza. Úgyhogy az odahazai közönség nagyon szerette ezt a műsort. Remélem, hogy itt Erdélyben is fogják majd értékelni.
Sőt, ezt maga vásárhelyi születésű Bolyai is mondta, a világtudós. És jövök rá, hogy életfilozófiából is sokat lehet tanulni az orgona művész úrtól, nem csak zenében, és majd nem tudom, zeneirodalomból. Köszönjük, hogy vendégünk tudott lenni, belefért a szabad idejébe.
Nagyon örülök.
Visszatérünk még a beszélgetésre, a helyszínekre is, és én hiszem, hogy itt Erdélyben, főleg Székelyföldön nem csak a rockzenének leszünk, vagy maradunk a rajongói, hanem fölmegyünk az Everestre is olykor.
Én megyek, remélem jön a közönség is.
Jó, hát Ave Maria akkor Schuberttől Rákász Gergely előadásában.
Kulturpresszó. Hétfőtől péntekig.
Kiengedjük a szellemet a palacból.